Kegyelem, néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most Joel próféta könyvéből a második fejezet 28. és 29. versét. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre, fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm, mert hiszen mára nem ez az ige van kijelölve, hanem egy jó, hosszú rész Mózes történetéből, Mózes negyedik könyvéből, és ezt részekre bontva fogjuk majd hallgatni itt az ige hirdetésnek a menetében. Most testvérek, hogyha a telefonban beszélgetünk, és nem értjük egészen pontosan, hogy mit akar mondani az a másik, valamilyen fontos kifejezést nem igazán értünk, mondjuk a nevét, vagy valamit, akkor elkezdi betűzni, és azt mondja, hogy mit tudom én, J, mint János, Á, mint Álmos, és így tovább, és akkor ugye lassan összeáll a kép. Na hát én most egy ilyen kis bevezetéssel szeretném megadni az alaphangot. P, mint panaszkodás. Mindenki értette? P, mint panaszkodás, illetve P, mint pünkösd. No, ez a kettő, ez nagyon fontos, mert ez a kettő most együtt fog itt valahogy a mi ige hirdetésünkben, ige hallgatásunkban megjelenni. Most, kedves testvérek, pünkösdről jól tudjuk, hogy a Szentlélek eljövetelének alkalma és Krisztus egyháza születésnapja. Ezt ünnepeljük. Születésnapnak az előzménye ugye az, hogy megtörténik a születés. És egy születésnapnak az ünneplése az általában egy örömteli dolog, de maga a születés azért fájdalommal jár. A születés és a szülés, mind a gyermek, mind pedig az édesanya számára. De aztán csodálatos örömöt hoz magával. És így van ez egyéni életünkben, de így van ez az egyház életében is. Ha az egyház születés napjáról beszélünk, akkor ezt tudnunk kell. És énekeltük itt az előbb, hogy újjászült gyermekek bölcsői ringnak, az Anya Szent Egyház így gyarapul. Hát, micsoda derűs kép ez, és milyen jó lenne, hogyha ez így lenne a mi esetünkben is, a mi életünkben is, újjászült gyermekek bölcsője ringana itten. Hát, hogy ez lehetségessé válik-e, vagy nem, az részben rajtunk múlik. Mert az Isten az ő szent lelke által ezt elkezdi bennünk. A szülést, a születést a Szentlélek indítja. A fogantatástól, és aztán vezeti le egészen a szülésig, már ősidők óta. Mondhatnám így is, hogy a Szentlélek az Isten dúlája. Ez a dúla szó, ez nem régóta került be a közbeszédbe, de talán már mindenki tudja, hogy dúlának nevezik azokat a szülésznőket, vagy bába asszonyokat, akik a mai korban már hosszabb időn keresztül kísérik az édesanyát a szülés előtt, és ott vannak akkor is, amikor többnyire esetleg otthon születhet meg az a gyermek. Most, kedves testvéreim, mondhatjuk, hogy a Szentlélek az Isten dúlája, az Isten szolgája, ez a szó azt jelenti egyébként, szolgáló lánya, aki világra segíti az életet már a teremtéskor. Hiszen hogyan olvasjuk a teremtés könyvében? Az Isten lelke lebegett a mélység színén, és Isten az ő lelkét lehelte az emberekbe, és ettől lettek élő lényekké. Tehát a Szentlélek indítja el az életet az Isten teremtésekor. És ő az, aki Istennek áldott eszköze a megváltó Jézus Krisztus világra segítésében is. Hiszen tudjuk, hogy a Szentlélek által fogan. és a Szentlélek száll rá, amikor a nyilvánosság ellép a keresztelésekor, keresztségekor. Kedves testvéreim, ahol és amikor élet születik, az Isten élő lelke munkálkodik. Munkálkodott a múltban, az Ószövetségben is. És így áll előttünk ma egy ószövetségi pünkösdi történet. Egy ószövetségi pünkösdi történet, és most helyünkön ülve maradva hallgassuk meg akkor a kijelölt igének az első szakaszát, a 4 Mózes 11-15-ig terjedő szakaszt, aminek ezt a címet adtam, hogy a megfáradt lélek panasz áradata. Mózes ezt mondta az Úrnak, miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem? Ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáinknak. Hogy honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem. Adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg. Légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Hát drámai szavak ezek, kedves testvérek, ugye? Mózes ajkáról. Azért mi a bibliai nagy embereket, többek között Mózest is, vagy úgy képzeljük el, hogy sziklaszilárdak és mindig a helyzet magaslatán vannak. Hát nem. Itt most éppen nem. Mózes életének sok nehéz időszaka volt. Már a születésekor is. Hát halálra kereste és üldözte őt a fáraó katonai serege. Többek között a többi gyermekkel, fiúgyermekkel együtt. Szenvednie kellett a héber identitása miatt. Milyen szerencsétlen dolog, hogy bár bekerül ugye a fáraónak az udvarába, és mégis ő tudja, hogy ő héber. Valószínűleg addig, amíg édesanyja őt szoptatta, ami eltarthatott akár több évig is, az anya tejjel, az anya nyelvet is megtanulta, sőt, vele együtt az identitását is átvette. Úgyhogy amikor bekerül a fára udvarába, és ott hát tényleg az előkelő réteghez tartozhat, eljön az a pillanat, amikor ő mélyen átézi azt, hogy nem, én nem ehhez a néphez tartozom, én ahhoz a másikhoz tartozom. Én a választott néphez tartozom, az éppen most szenvedő, meghurcolt néphez, elköveti azt a gyilkosságot, és menekülnie kell. Mózesnek a héber identitása sem jelentett jót. Aztán gondoljuk arra, hogy amikor ott a Sínai hegyen kapja az elhívást Istentől, milyen kényszeredetten fogadja azt, nem akarja, mindenképpen ki akar bújni a küldetés alól. Érezzük, hogy Mózesnek az egész élete és küldetése tele van ilyen szorult helyzetekkel. Amikor ő nem azt akarja csinálni, egészen más szeretne csinálni, mint amit az Isten a számára rendel. És hát gondoljuk arra, hogy mennyi harcot kellett a fáraóval végigvinnie. Hányszor állt oda elé mindig a 10 csapás mindegyikénél, mindegyik előtt, ugye? Azért az egy veszélyes helyzet volt, egy szorult helyzet volt. Aztán a saját népe is szorongatta őt, hogy hát megígérted, aztán tessék, most még rosszabb a sorsunk. Ahelyett, hogy szabadulnánk, még nagyobb terheket kell hordoznunk. De még a testvérei is ellene fordultak. Áron és Mirjám is föllázadnak ellene a pusztai vándorlás idején. És hát Mózesnek újra és újra harcolnia kell az Istennel is. Íme itt van ez a mai történet is. Különös, hogy Mózes a férfi az áldott állapotban levő nő, illetve a dajka helyzetébe képzeli magát. Ahogy amilyen szóhasználattal él, vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép? Én szültem, hogy ezt mondod nekem, hogy a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd öletben arra a földre, amelyet ígértem atyáidnak. Most, kedves testvéreim, Mózes egyáltalán nem áldott állapotként éli meg ezt a kiválasztottságot, sokkal inkább terhességnek. Mindig bánt, amikor valaki arról beszél, hogy egy asszony, egy ismerősünk esetleg babát vár és terhes lett, nem. Mindig szeretem inkább a várandóság vagy az áldott állapotnak a szavát, kifejezését használni, de hát az, aki benne van, az a kismama, az inkább sokszor érzi terhességnek, mint áldott állapotnak. És Mózes itt aztán végképp kiborultan mondja, hogy én ezt nem bírom. Én ezt egyáltalán nem akarom csinálni. Egy nép van születőben, de ez semmi örömöt nem jelent a számára, viszont annál több gondot és fájdalmat. Adj nekünk húst. Utáljuk a mannát. Jobb volt Egyiptomban. Ez olyan, mint amikor éjszaka már a ötödik vagy sokadik alkalommal sír föl a gyerek. Olyan, amikor a kicsi unokáim, mondjuk a mieinket mondjam, már megint valami újabb dologgal zaklattak, már megint valami összevesznek, már megint van valami probléma. Nincs így békesség. Hát szegény nagyszülőknek is bizony fárasztó egy ilyen. Mondom ezt egy olyan hétvége után, amikor együtt voltunk három fiú unokával, ugye? Istennek legyen hála, csodálatos gyermekek, és nagyon jó volt velük együtt lenni. De azért ne szépítsük a dolgokat. Azért lássuk meg azt, hogy igenis nagy teher ez. És milyen lehetett ez Mózes számára? Milyen volt neki hallani azt, hogy miután már megkapták a mannát, miután vizet pakasztott a kősziklából, adj nekünk húst. Az se jó, ami van. A manna, utáljuk ezt a hitvány jeledelt. Eszünkbe jut, ahogy gyermekünk, unokánk eltolja magától az ételt. Mert már jól telette magát valami nasival természetesen. Nos, kedves testvéreim, Isten válaszol Mózesnek. Aki panaszkodik, attól elvesz az Isten. 16.-17. verset olvassuk. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek, gyűjtsd össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok és beszélek ott veled, elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. Ez a válasza Istennek így első hallásra megalázásnak tűnik. Isten, mintha degradálná Mózest. Hát, hogyha te nem bírod, akkor majd lesznek, akik viszik helyetted. Majd csinálja más. Ahogy nálunk történik ez a közéletben, hogy azt a minisztert, aki eredménytelen, nem sok jót tesz, azt leváltják. Nem szavazzák meg egy újabb ciklusra. Most, kedves testvéreim, itt éppen az ellenkezőjéről van szó. Mert azok tábora növekszik, akik Mózes lelkületével élnek. És ez jól jön az állandóan elégedetlenkedők csapatával szemben. Hogy lássa Mózes is azt, hogy vannak az ő oldalán is. Illésnél volt egy ilyen helyzet, amikor ő azt hitte, hogy ő az egyetlen prófét, aki megmaradt. És akkor Isten megmutatta neki, hogy nem vagy egyedül. Van még 7000 ember itt Izraelben, aki melletted áll, aki a te ügyedet, az én ügyemet fölveszi. És kedves testvéreim, jól megtanulhattuk már a leckét, akik hitben élünk, hogy az Isten matematikájában az osztás nem csökkenést, hanem éppen hatványozódást jelent. A Szentlélek olyan, mint a tűz. Minél többfelé osztjuk a lángot, annál nagyobb területet borít lángba. Gyerekkoromban emlékszem, akkor még, hát még nem is gyerekkoromban, már felnőtt koromban is volt tarlóégetés, akkor még a klímaválság még nem volt annyira égető, ugye? És akkor hát úgy csinálták ezt, hogy egy szalma csóvát meggyújtottak, és akkor aztán itt is, ott is meggyújtották vele a tarlón, még ott heverő búza, akarom mondani, szalma szálakat, és hát akkor a végén leégett az egész tarló. Ezt sokfelé, mondjuk a prérin vagy a sztyeppén még most így csinálják, olyan népek, ahol ez hát régi szokás. Most kedves testvéreim, a Szentlélek tűze az nem fogy, vagy alszik ki, hogyha megosztjuk, hanem épp ellenkezőleg terjed és lángba borít mindent. Isten szülőszobájában a vének újjászülethetnek ez a másik, ami rendkívüli ebből az isteni megnyilvánulásból, hiszen azt tapasztaljuk, hogy azt mondja Isten Mózesnek, hogy hát választ ki a véneket, idős embereket, és azok lesznek majd, akik a lélekkel megtelve energikus, lendületes fiatalokká válnak szinte. Mózesnek tehát olyan véneket kell kiválasztani, akikre hallgat a nép. Ők bölcsek és tapasztaltak, már sok mindenen mentek keresztül. Meg tudják fogalmazni azt, amit át kell adni. Már van élettapasztalatuk, nem elméletből beszélnek, hanem gyakorlatból. De ott a másik oldalon, hogy öregedve talán már szkeptikussá, kiábrándultá váltak, látva azt a sok hiába valóságot, ahogy ez jellemez bennünket is, ahogy öregszünk, egyre többet panaszkodunk, egyre inkább úgy érezzük, hogy nincsenek az életnek túl sok értelme. Még a Bibliában is van ilyen könyv, Salamon a bölcs, Salamon ugye talán megöregedve írja a Prédikátor könyvét, aminek minden második mondat ez, minden csak hiába való, minden csak rossz, bármerre nézünk, minden rossz. Persze ő azért elmondja azt is, hogy azért ami, aki az Istenben hisz, az Úr félelme, a bölcsesség kezdete, az azért ott van az ő bizonságtételében. De jellemző ránk, hogy az öregedésnek a biztos jele, ha egyre többet panaszkodunk, és mindenben a rosszat látjuk. Az Isten most azt ígéri Mózesnek, hogy ezek a vének lelkes emberekké válnak, újjászületnek, és lesz erőjük hordozni a nép terhét. És hogy ez mennyire nem egy fikció, hanem az Isten így működik, így munkálkodik. Ha előre lapozunk a Bibliában, a János evangéliumában, akkor azt olvashatjuk, hogy egy öreg ember, a népnek a véne vezetője, Nikodémus megy Jézushoz. És beszélgetnek arról, hogy hát hogyan is lehetne újjászületni, és Jézus elmondja, hogy Nikodémus kérdésére újjászülethet az ember, ha vén. Jézus elmondja, hogy a Szentlélek által igen. A Szentlélek által valósul ez meg. A bűn miatt megkeseredett ember és emberiség, a megöregedett emberiség, mert mondhatjuk, hogy szinte megöregedett az egész emberiség. Ugyan értelemben is, hogy a templomunkban is, hála Istennek most azért a fiatalok is reprezentálva vannak, de sok helyen inkább csak az öregek vannak, előregedik az egyház, előregedik a társadalom, és kilátástalanra válik, jövőtlenné válik ez a világ. Most kedves testvéreim, így szól most nekünk is ez, hogy Istennek hatalma van arra, hogy a ő lelkét kiossza, és szétosztva elindítson egy valóban nagy ébredést és újulást. És az idős kor ellenére újra megújulhat a hitében megfáradt keresztény ember is. És végül, kedves testvéreim, a 24. és 29. vers közötti szakaszt olvasom, panasz áradat után határtalan lélek áradás. Mózes kiment és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben és beszélt hozzá, majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor profétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak. De ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban profétáltak. Egy szolga ment és elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád profétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué, Nun fia, aki ifjúkorától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta: Uram, Mózes, tízd meg nekik! De Mózes ezt mondta neki: Miért vagy ilyen féltékeny? Bárcsak az Úr egész népe proféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr. Hát mennyire más ez a Mózes? Mennyire más ez a Mózes, akit most nem féltékenykedik, mint Józsué, az ifjú titán, aki hát ugye ebben az esetben, amikor az Isten lelkének ezt a határtalan kiáradását tapasztalja, akkor ilyen törvényeskedően mondja, hát ők nem jöttek oda, nem jelentkeztek az összeírásnak megfelelően, nem érdemlik meg, ők nem tartozhatnak a kiválasztottaknak a csoportjához. Mózes felszabadult, örömmel mondja ezt, mert bárcsak az Úr egész népe így profétálna. Ne legyünk féltékenyek, örüljünk neki! Végre, ezt akartuk, ez a jó, ha egyre többen vannak, akiket a lélek megérint. Milyen jó az a gyülekezet, ahol nem egyedül, egyszemélyes monológot, meg számot tart minden vasárnap a pap, amikor fölmegy a szószékre, elmond egy csomó mindenfélét, de a gyülekezet talán nem is érti, nem fogja föl, mert minden esetre nem az történik, ami elhangzik a prédikációban. És ezért mindig az a felelős, hogyha az Isten szent lelke még nem árad ki, még nem történt meg a pünköst, megtörtént erdőkertesen a pünköst, egyszer, kétszer, sokszor, újra és újra megtörténhet, ma is, meg kell történjen. Így valósult meg az ószövetségi pünkösd a teljesen reménytelen, lehetetlen helyzetben. Ölj meg engem inkább, mondja Mózes. Hát ez aztán tényleg a mélypont. És aztán azt mondja, hogy hagyd, hát örülj neki, hogy végre már mindenki profétál. Mindenki telve van a lélekkel. És így valósult meg az újszövetségi pünkösd, amiről aztán Péter apostol a prédikációjában, ugye a felolvasott ige után, hosszasan beszél és elmondja, hogy hát nektek adatott az ígéret, és a fiaitoknak, hát hajrá, tessék, vegyétek át! És 3000 ember érzi úgy, hogy eltalálta őt az ige, és hogy beleköltözött a Szentlélek. Milyen csodálatos dolog volt az. Hát így lehet, és így szükséges megvalósulni a 21. századi pünkösnek. És hogy ez megvalósulhat, arra Isten adott ígéretet, a már elsőként felolvasott igében Joel próféta mondja: Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre, fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és a szolgálókra is kiöntöm lelkemet abban az időben. Látomás. Nincsen jövője annak a népnek, annak a gyülekezetnek, amelynek nincsenek álmai, látomásai. Amely minden vasárnap eljön, hogy ugyanazt a taposómalmot végigjárja, ugyanabban a mókus kerékben forduljon egyet-kettőt. Nincs jövője az ilyen gyülekezetnek. Csak az olyan gyülekezetnek van jövője, aki már látja, hogy Isten ezeket a templompadokat meg fogja tölteni. Látjuk már. Én hiszek benne. Én tudom, hogy valami elkezdődött. Hétfőn a Timotém körében valami ilyesmit éltem át. Amikor olyan jó volt beszélgetni, és nem tudtuk abba hagyni. És mindig van valami, ami lendít bennünket tovább. Drága testvérek, könyörögjünk a lélekért. Mondanám így, de szeretném másképp folytatni: panaszkodó, vénülő gyülekezet. Hálaadó, megújuló gyülekezet, mondom inkább helyette. Ha már panaszkodunk, panaszkodjunk az Istennek. Könyörögjünk Szentlélekért. Lelkesüljünk és lelkesítsünk. És pünkösd csodája ma is valóra válik. Amen. Imádkozzunk. Szentlélek, öröm lelke, te vigaszul jöttél, hogy a bút úgy üsszerte, mint felleget a szél. Megvigasztal szavad, letörli könnyeinket, új örömre hív minket, új reménységet ad. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek. miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön, örökké. Amen.